Kraftos gondolatok. Vezetőkről vezetőknek. Szakértünk Kalamár Beáta, a Kraft Leadership könyv szerzője. Beszélgető partnere dr. Gyarmati Miklós, a Fairdeal Solutions tanácsadóvállalat vezető tanácsadója. Kraftos gondolatok.
Kalamár Beáta felsővezetőket, felsővezetői csapatokat támogat, mint szakértő, felsővezetői coach és mentor, hogy a mai világ komplex kihívásait sikeresen kezeljék, robosztus növekedést és fejlődést érjenek el. Beának nemrég jelent meg az első könyve, a Kraft Leadership, ami apropóját és címét adta a beszélgetéseinknek, a kraftos gondolatoknak. Szervusz Bea, üdvözlek a stúdióban ismét!
Szia Miki, és üdvözlöm a hallgatókat!
A múlt adásban a kreativitásról beszéltünk, de nem értünk a végére. Egy nagyon érdekes témakört boncolgattunk, és egy nagyon érdekes címet is adtál neki, ez nem volt más, mint a kreativitás koktél. De a kreativitás egy akkora falat, és akkora témakör, hogy ezt muszáj tovább vinnünk, és arról beszéltünk, hogy egy másfajta szempontból is célszerű megközelíteni ezt a témakört, mégpedig a stratégia és a célok szemszögéből. Úgyhogy a mai adásban beszéljünk egy picit a kreativitás és a stratégia, a kreativitás és a célok összefüggéséről. Kezdjük is a kreativitás és a stratégia összefüggésével.
Hadd kezdjem egy idézettel megint. Jacob Morgan a The Future Leader könyvében írta azt, hogy korábban 5 éves terveink voltak a cégek számára, ma ez a terv egyenértékű a kreativitás gyakorlatával. Hát és manapság a vezetőknek szélesíteni kell a kompetenciáikat, a képességeket, nem csak víziót és stratégiát legyenek képesek alkotni, hanem egyúttal a jövőt is megteremteni. Véleményem szerint a versenyképesség egyik legfőbb titka, záloga, hogy mennyi kreativitás és innovációs potenciál van egy adott cégben. És ezzel kapcsolódunk az előző részhez is. De hogy jön ide a stratégia? Nagyon szeretek a vezetőkkel dolgozni, a kék óceán stratégia, a kék óceán váltás koncepciója mentén, amit Kim és Möborn 2 könyve alapján hozom be, hogy bekapcsolják a kreativitásukat a stratégiaalkotás során. Bevallom, ezt én kötelező olvasmánynak is megtenném a vezetők számára, én ajánlani szoktam az ügyfeleimnek is. A számomra az egyik leginspirálóbb gondolat a könyvből a következő: az egyetlen módja a versenytársak legyőzésének, hogy ne próbáld meg legyőzni a versenytársakat. Tehát ez, szerintem ez zseniális.
Ez egy nagyon-nagyon jó mondat. Egyetlen módja a versenytársak legyőzésének, hogy ne próbáld legyőzni a versenytársakat.
Ez így van.
Elképesztő gondolat. Na de említetted, hogy kötelező olvasmánynak tennéd szíved szerint a vörös és a kék óceán stratégia témakörét. Ugye említettél 2 szerzőt, Kimet és Möbörnt. Hogy mi is ez a kék és vörös óceán stratégia?
Igazából 2 óceán van, de a stratégia magát úgy hívják, hogy kék óceán stratégia, de a koncepcióban azt mondják, hogy 2 féle óceán van. Van a vörös óceán, ami a létező összes iparágat jellemzi. Ez egy ismert piaci tér. Mindenki számára nyilvánvalóak és elfogadottak a határok, a versenynek a szabályai, azok köztudottak. Tehát is mindenki ezzel ementén próbálja legyőzni a másikat. Egy nagyon zsúfolt amúgy a vörös óceán, tehát nagyon sok szereplős, és egyre több és több szereplő jelenik meg, és emiatt a profit és a növekedési kihatások azok szűkülnek, csökkennek. A termék és a szolgáltatás nagyon könnyen válik árucikké. És nem véletlen mondják, hogy vörös óceán, néha azt is hozzáteszik, véres ez a vörös óceán, tehát attól függ, hogy mennyire gyilkos a versengés, tehát mennyire van egy nagyon durva árverseny, tehát nyomják le az árakat, ha nagyon sok szereplő van ebben abban a piaci térben. De hogy mire van itt lehetőség? Hát járulékos fejlesztésre, vagy esetleg nagyon sokszor a költségcsökkentő intézkedéseket hoznak ide be. És ami itt jellemző, az az árérték kompromisszum. Azt mondja a vörös óceán elméletben, azt mondják, hogy nagyobb érték, csak nagyobb költségek árán teremtődhet. Na most azt kell tudni a Vörös óceánról, hogy ez egy fontos része az üzleti életnek és a piaci térnek, és mindig is volt, van és lesz. Itt milyen lehetőségei és mozgástere van a vezetőknek? Itt van olyan, hogy automatizálás, tehát mit tudnak tenni a Vörös óceánban? Automatizálni, működési hatékonyság növelés, esetlegesen egyszerűsíteni folyamatokat, vagy a mesterséges intelligenciát sokkal szélesebben bevezetni a szervezetbe, vagy a szolgáltatásba, vagy esetleg mennyiségi növekedésre van lehetőség olyan piacra kivinni, elvinni, ahol még nincsenek, de hát ugyanazt teszik, csak geográfiailag máshova mennek. Na most, ami jellemző még a Vörös óceánra, hogy itt azért van egy határ. Tehát, hogy amikor már sok szereplős, akkor már nem sok mindent lehet. Tehát lehet tekerni jobban azt a biciklit, de ez nagyon-nagyon határa van ennek az egésznek. Ezzel ellenszemben ott van a Kék óceán, ami azt mondja, hogy az iparágak ebben még nem léteznek. Tehát egy teljesen ismeretlen piaci térről beszélünk. Tehát ahol az igény felkeltése történik. Tehát Steve Jobsot hoztuk korábban be az iPhone-nal, tehát hogy akkor még igényese volt senkinek, hogy iPhone-ja legyen, mert nem tudták, hogy van ilyen dolog. Aztán mivel, hogy nagyon kiaknázatlan piaci térről beszélünk, nagyon nagy a lehetőség a jövedelmezőségre, tehát magas profitra van lehetőség. Itt nem egyszer a határokat, azokat kiterjesztik, azokat összekombinálják. Tehát az iparági határok itt teljesen átíródnak. Új játékszabályok vannak itt. Azokat fektetik le. És nagyon érdekes, itt megjelenik egy kifejezés, amit nagyon szeretek a Kim Mabon elméletében, az értékinnováció. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy ők azt vallják, hogy magasabb értéket lehet teremteni alacsonyabb költség árán.
Tehát most teljesen tiszta leképezésében, hogy a Kék óceán stratégia az egy nagyon jövedelmező, egy jóval könnyebb, nem azt mondom, könnyű, könnyebb pályát jelent. Tehát logikusan következik, hogy akkor a Kék óceán stratégiát érdemes követni. Na de fölmerül a kérdés, hogy miért is nehéz ez, mondjuk éppen a vezetői szempontból, miért olyan nehéz ezt a stratégiát felépíteni?
A vezetők gyakran tévesen alkalmazzák azt a két alapvető feltételezést, hogy... Az egyik az, hogy a piaci határok és az iparági feltételek adottak. De csak ezek keretén belül lehet mozogni. Ez egy rossz, ez egy téves. Ez bent tartja őket abba a dobozba. Nem egyszer szoktam hallani, nagyon érdekes, amikor dolgozom felsővezetőkkel, és akkor én próbálom ezeket feszegetni, ezeket a határokat a kérdéseim, és akkor azt mondják, hogy na, akkor behet elmondom, hogy nálunk ez hogy működik, a mi szektorunkban ez hogy működik, és akkor itt mindig van egy belső mosolyom, mert hogy hát igen, ő ezzel az alapfeltételezéssel gondolkodik ez a felsővezető, amikor mindig megpróbálja nekem magyarázni, és elmondja, hogy működik az ő szektoruk. Mert bárhogy működhet. Tehát ma már lehet ezeket feszegetni.
Hát ez nem más, mint maga az iparági paradigma.
Igen, ez így van. Ez nagyon jó. A másik, az pedig az, hogy stratégiai döntést kell hozni, hogy differenciálódás, tehát kitűnni akarunk, tehát nagyobb értéket akarunk adni, vagy alacsonyabb költséget választja. Tehát ezt is azt mondják, hogy ők azt gondolják, hogy csak úgy lehet, hogyha nagyobb érték, kitűnés, differenciáldás, akkor oda lapátolni kell nagyon sok pénzt. Na most ezt is feszegeti a Kék óceán stratégia. Amikor, ha szeretne valaki kilépni ebből a úgymond véres küzdelemből, akkor ennek mindkét hiedelmet fel kell számolnia. És ha ez sikerül, hatalmas kreativitást szabadíthat fel, és valami sokkal, de sokkal értékesebbet hozhat létre, mint ami korábban volt. Amikor beszélgetek a vezetőkkel, nem egyszer hallom, tapasztalom, látom, hogy a vezetők stratégiai gondolkodása nem egyszer, és most elnézést, de tisztelet a kivételnek, kimerül ott, hogy Excel táblákban nézik a tavalyi eredményeket, a benchmark számokat, forgatják át jövőre, idénre, jövőre, hozzátesznek még bizonyos útmutató, vagy kritériumokat, amik meghatározzák, hogy hogyan működnek a számok, és akkor arról beszélünk, hogy 10-15%-os növekedést tudunk esetlegesen elérni. Na már most, ha ebbe hozzák a kreativitást a stratégia alkotásba, és megtanulják azt, hogy hogyan lehet átalakítani az adott piaci feltételeket, akkor odaérkeznek, hogy ők maguk formálhatják a jövőt. Függetlenül attól, hogy ez most egy KKV vállalatról beszélek, vagy egy multivállalatról beszélek, vagy esetleg egy állami intézményről beszélek.
Akkor most tisztáztuk, hogy mi az, hogy vörös óceán, mi az, hogy kék óceán. Belekóstoltunk abba, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk ilyenkor mi, mint vezetők. Ugye ez igazából maga az elmélet, maga az elv, de nyilván mindenki kíváncsi arra, hogy mindezt hogyan lehet a gyakorlatba átültetni.
Igen, amiért imádom Kim és Mabon elméletét, mert ők ezt megtámogatták különböző eszközökkel, gyakorlatokkal, amit szeretek én is alkalmazni. Az egyik az nagyon fontos, hogy tágítani kell a látóköröket a vezetőknek, az, hogy minél többet és hamarabb meglássanak a piacból. Ezt már rengetegszer mondom, hogy ez vezetőknek nagyon sokat kell kint lenni, olvasni, tanulmányozni kell a piacot. De amikor arról beszélünk, hogy innováció, akkor nem kell teljesen új piacot vagy megoldást keresni, már annyi is néha elég, hogy egy ugrásszerű értéknövekedés hoznak létre valamiben. Erről már az előbb beszéltem, ez az értékteremtés, de inkább úgy mondjuk, hogy értékinnovációról van szó. Tehát amikor azt mondjuk, hogy igenis, lehet differenciálás, tehát egyedi megkülönböztetés, és alacsony költségek egyidejű megvalósítása révén. Na de hogy ez hogyan kell? Három irányba lehetne elindulni. Az első az, hogy át kell gondolni az iparág helyzetét. Aztán újra kell definiálni az iparágnak a problémáját. Aztán végig kell venni, hogy milyen tényezők mentén versenyeznek a piaci szereplők ebben az iparágban. És ha ez megtörtént, akkor a következő négy kérdés egy nagyon jó kérdés, amit végvezeteti a vezetőket ebbe. Az egyik az, hogy tehát milyen már régóta fennálló versenytényezők vannak jelen az iparágban, melyeket jobb lenne megszüntetni. Mert fölöslegesen költenek energiát, pénzt arra versenytényezőre. Nagyon emblematikus példa, és később még említeni fogom a Cirque du Soleil-t, de itt csak hadd hozzak egyet bele, tehát, hogy ők abszolút kivették az állatszámokat, mert a legköltségesebb eleme volt a cirkusznak az állatszámok. Aztán a következő, hogy mely tényezőket lenne érdemes jóval az iparág elvárása szintje alá csökkenteni. Tehát itt hozom be egy kicsit a fókuszból a minőségi minimumot, hogy ott kell lennie, kell, mert valamiért a vásárló, az ügyfél az igényli, de lehet, hogy nincs akkora értéke, tehát le kell vinni egy minőségi minimumra. A harmadik pedig, milyen tényezőket lenne érdemes jóval az iparág elvárása szintje fölé emelni. A negyedik pedig, milyen új az iparágban eddig nem kínált tényezőket lenne érdemes létrehozni. Na most itt, amikor ezt végig gondolja a vezető, ezt a négy kérdést, és ezt beletettem a könyvembe, de ez benne van a kék óceán stratégiába, akkor nem csak a versenytársakra érdemes gondolni, hanem az alternatív iparágokra. Hanem nem csak a vásárlókra, hanem a nem vásárlók, akik még nem vásárlói a cég. Tehát ezt érdemes úgy végig gondolni, és teljesen új ötletek, új koncepciók születhetnek arra, hogy hogyan is működik egy adott iparág.
Ez gyakorlatilag nem más, mint egy piacteremtő stratégia.
Igen.
Na most, ahhoz, hogy ezt a stratégiát valaki végig tudja vinni, ahhoz nem csak a stratégiát kell tisztán látni, hanem kell egy olyan vezetői szemléletváltás is, ha jól értelmezem, szeretem ezt a szót, kell egy olyan paradigmaváltás a vezető részéről, ami ezt lehetővé teszi.
Igen.
Na ebben hogyan tudunk tájékozódni? Mert az, hogy kimondom megint ebben a székben, hogy paradigmát kell váltani, ezt borzasztó egyszerűen megteszem, na de hogyan lehetne ezt egy picit támogatni a te oldaladról, mint vezetői coach?
Nem véletlenül a C betű az a kreativitásról szól, tehát creativity, és a create-ről a létrehozás, alkotás vagy kreálásról. Mert hogy itt a vezető két irányban tud elindulni, tehát a növekedés, a fejlődés az két módon érhető el. Az egyik a diszruptív alkotás, tehát emlékszel, beszéltünk már korábban többször, hogy mi ez a diszrupció, teremtő rombolás. tehát diszruptív alkotás, amikor kiszorítással jön létre egy teljesen új piaci tér, piaci helyzet. Tehát mit szorítanak ki? A technológiai fejlődés ebben nagyon nagy katalizátor. Hát emlékszünk a kazettára még régről, abból lett a CD, a CD-t után kiszorított az MP3, tehát így alakul ki ez a diszruptív alkotás, mert hogy szétrombolja az adott piacot. A Kodak Story is korábban, amit említettél, ott is az volt, hogy hát a film maga eltűnt. Tehát, és lett a digitális fényképezés. És akkor van a nem diszruptív alkotás, amikor új piaci teret hoz létre, anélkül, hogy megzavarná a meglévőt. Ez a teljesen új dolog. Ilyen, amikor már korábban említettük a Steve Jobsnak az iPhone-ját, tehát ott teljesen új piaci teret hozott létre, vagy itt a Pfizernek a Viagrája is ilyen volt, teljesen új piaci tér volt, vagy a life coaching, vagy a korábban említett post-it note is arról szólt, hogy hát soha nem volt ennek tere és piaca.
Tehát maga a kék óceán stratégia, ez egy piacteremtő stratégia, a megvalósítása azért kell egy paradigmaváltás, és most megfogalmaztad számunkra, hogy ez vagy a diszruptív alkotáson keresztül, vagy a nem diszruptív alkotáson keresztül tud megvalósulni. Na de megint fölmerül bennem a kérdés, egy ilyen pragmatista ember vagyok, hogy hogyan kell megvalósítani, hogyan lehet behelyezni a stratégiába?
Három módon lehet ezt megközelíteni, és mielőtt még válaszolnék, most eszembe jutott valami, hogy amikor a kék és vörös óceánról beszélünk meg, ez a diszruptív, nem diszruptív alkotásról, ha behozzuk a multi és a startupoknak a példáját, tehát a multik az nagyon erősen vörös óceánban működnek, legalábbis a multiknak nagyon nagy a része. Lehetséges, hogy ott van egy kicsi blue ocean elem, kék óceán elem, de nagyon erősen a vörös óceánban működnek. Viszont a startupok egyértelműen a kék óceán területén mennek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy diszruptív alkotás, nagyon sokszor a technológiai fejlődés akár a multikban az átalakulást eredményezi, tehát hogy jutott el egy nagy cég egyik állapotból egy másik állapotba a szolgáltatás a termékeik mentén. De amikor a nem diszruptív, akkor lehet azt egy nagy cég is csinálhatja, tehát ez nem kizárt, nem mondom azt, de hogy nagyon erősen a startupok hozzák be ezeket a teljesen új, tehát piacidegen, életidegen elemeket, amik akár a jövők lehetnek. De hogy visszatérjek az, hogy azt kérdezted, hogy hogyan? Hát három módon. Az egyik az, hogy az első az, hogy áttörést hozó megoldást kell kínálni az iparág egyik jelenlegi problémájára. Nagyon jó példa az, hogy azok az úttörő megoldások hogyan teremthetnek új igényeket és ügyfeleket. Hát gondoljunk vissza, nagyon régen, amikor még a film volt, tehát hogy Kodakról mondtuk, visszahozzuk, akkor film volt, és nagyon kevesen fotóztak, tehát amikor még a filmes időszakban. Aztán jött a digitális kamera, egyre többen. Ma már a mobiltelefonok olyan minőségű kamerákat visznek, tehát ma már mindenki. Tehát, hogy ez is látszik, hogy ennek az evolúciója, hogy ez hogy épülhet. De azt gondolom, hogy itt azért a katalizátor nagyon sokszor a technológiai fejlődés, vagy a fejlődésnek valamelyik ága. A második, ami meg kell próbálni újra definiálni, és megoldani az iparág egyik régen fennálló problémáját. Most erre nagyon jó példa a Cirque du Soleil, amit említettem, a cirkusz, aki egy nagyon olcsó szolgáltatások problémáját, egy hanyatló iparágat újított meg teljes mértékben. Hogyan is? És akkor most kicsit visszalépek arra, amit az előbb említettem. Hát kidobott olyan elemeket, amik nehezítették a pályát, tehát az állatokat, vagy a több porondot is elhagyta. De hogy behozott olyan elemeket, amik máshonnan, tehát a színház, a balett, a showműsorok világából, például a történetmesélést, például a színpadi effektusokat, és a látványt, vagy a zenét, a táncot hozta bele, vagy valamit feltekert, emlékszem, mondtam azt, hogy valamit növelni kell, hát az akrobatikai elemeket olyan szintre vitte fel, hogy ami korábban azért kevésbé volt jellemző, jellemző, vagy nagyon szűken volt jellemző. Tehát itt teljesen átírta az egészet. Aztán a harmadik pedig, meg kell határozni, és meg kell oldani az iparág valamely új problémáját, majd le kell csapni egy vadonatúj lehetőségre. Tehát ez a harmadik. Tehát, hogy itt ki kell lépni az meglévő iparági határokon túl, és valami újat kell alkotni. Ha visszanézünk az előzőre, amúgy a szördösszelére, ő is kombinálta a különböző iparága, különböző területeket, tehát ő is kilépett egy körből. És hát lássuk be, ha most még egy pillanatra visszalépek, hogy egy nagyon olcsó, hanyatló, családi fókuszú cirkuszból emelt egy nagyon magas áru, nagyon minőségű, és olyan korporát ügyfeleket, vállalati ügyfeleket, és más ügyfeleket bevonzó, teljesen más szintre ment át. De hogy visszatérve a harmadikra, amikor totálisan újat alkotunk, hát erre a legédesebb példa a Szezám utca a tévéműsor, amiben a báb figurái Big Bird, Elmo, Ernie és Bird számolásra, a színek, formák felismerésére, az ABC betűinek az elsajátítására tanították a gyerekeket szórakoztató módon. Tehát szinte észrevétlenül tanultak a gyerek, miközben nézték ezeket a műsorokat. Na most ő mit nem csinált? Ő nem írta felül és alakította át az óvodai oktatási rendszert, hanem egy teljesen új dolgot hozott létre.
Hallgatók nem látják, de én tág pupillánkkal hallgattam ezeket a történeteket, amiket megvilágítottál, tehát ezt a három példát, vagy három elemet példákkal fűszerezve tetted érthetővé, élvezhetővé, és nyilván még sok-sok-sok példa van a tarsajodban, és sokáig beszélhetnénk erről, de picit térjünk át egy másik lépésre. Eddig beszélgettünk a kreativitás és a stratégia párhuzamáról, kapcsolatáról. Egy picit térjünk át egy másik elemre, ez pedig nem más, mint a cél. Tehát a kék óceán stratégia milyen típusú célok felállításával tud működni a legjobban?
Itt hadd hozzam be, amit mi nemrég tanultunk, Bob Proctor féle három típusú célt, ami közül az egyik az A-típusú cél, ami azt jelenti, hogy ezek a jelenlegi eredményeink, amelyet már tudunk, hogyan kell csinálni, produkálunk, nap-nap után hozni tudjuk, tehát ugyanazt a teljesítményt, se több, se kevesebb, tehát szinte olyan, ez mint az autópilota üzemmód.
Erre nekem eszem jut egy Bob Proctori hanganyagban egy példa, amikor egy fiatalember egy új autót akart vásárolni, és addig-addig beszélgettek, mint kiderült, hogy ugyanolyan autót akar vásárolni, már 4 éve megvásárolt, egy új autóról beszélünk, és erre azt mondta Bob Proctornek a fiatalembernek, hogy ez egy nem jó cél. Uh-huh. Már pontosan tudod 4 éve, hogyan kell új autót vásárolni. Ez ilyen értelemben a Bob Proctori megközelítésben egy A-típusú cél, amit igazából tud, legfeljebb elfelejtette. Nem azt mondta, hogy nem kell venni új autót, csak nem jó a cél.
Igen, és itt miért nem jó cél ez? Azért, mert ezt már nem szívvel lélekkel csináljuk, ez az autópilota üzemmód. Lehet, hogy fogunk működtetni dolgokat autópilota üzemmódból, de ott nincs lelkesedés, ott nincs szív, ott nincs szenvedély, ott nincs motiváció. Tehát, hogy erre nagyon kell figyelni, mert és előbb-utóbb ez lelassulást hoz. Menjünk a B-típusú célra. Azokat az eredményeket, célokról beszélünk, amelyeket már tudja a vezető, hogy, vagy gondolja, hogy hogyan éri el, hogyan kell ezt megcsinálni. Tehát meg lehet ezt tervezni, át lehet ezt gondolni. Tehát, hogy esetlegesen arról szól, hogy hogyan lehet többet csinálni valamiből, vagy hogyan lehet növelni az árakat. A szervezetek nem egyszer használják ezt a B-típusú célokat, mit csinálnak? Azt mondják, hogy oké, ugyanazt csináljuk, csak 10-15%-kal többet szeretnénk, hogy csináljuk. Vagy éppen, hogy menjünk ki erre a piacra is, de ugyanazt csináljuk. Vagy éppen az, hogy növeljük a válaszadási sebességünket, tehát a hatékonyságban nyerünk vissza valamit. Tehát ezek azok, amik a B-típusú célok. Na most, ezek már egy fokkal jobbak, de ezek sem rúgják be azt a kreativitást, nem indítják el, tehát nem érzik azt, hogy miért ülnek farccal az emberek azokon a vezetői beszámolókon, bemutatókon, amikor arról mesélnek majd, hogy megint, oké, nagyon jó haladunk, ugyanezt csak előre 10%-kal többet bennünk van, meg tudjuk csinálni. Nincs benne semmi, ami felkelteni az emberben a tüzet, ez a történet. És akkor ott van a C-típusú cél, itt igazából az, hogy merünk-e nagyot álmodni, merünk-e egy merész víziót, merész célokat felállítani a csapat mellé. És ez valóban ez egy kicsit furcsán hangzik, de egy kicsit szól az álmodozásról, vagy ezekről az óriási célokról. És ezek olyan célok, amik egyszerre inspirálnak, de megijesztenek is. Akár egy szervezetet, akár egy csapatot. Nagyon érdekes volt, beszélgettem ezekről a három típusú célról, egy KKV ügyvezető tulajdonossal, és akkor ez egy kis KKV-t, akkor azt mondta, hogy akkori bevétele 250 millió forint volt, és akkor mondtam, hogy oké, tehát akkor mi van a vízióban, beszéljünk a vízió, és akkor azt mondta, 300, mondom, miért 300, miért nem 350, miért nem 400, és akkor elkezdtük ezeket feszegetni, elkezdtem egy kicsit, hogy is mondjam, kilöködni, kirángatni az AB típusú célokból a vezetőt a C típusú felé, és mondom, hát legyen 500, azt mondom, hogy vicc, ez beállta. Hát közel vannak. Tehát egyszerűen csak, hogy néha merni kell. Mert mitől félünk? Attól félünk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan jutunk el, mert még annyira irreálisnak tűnik. De hogy higgyük el, hogy a hogyanok, az erőforrások, a válaszok, a kreativitás, ha használjuk és bekapcsoljuk, meghozzák azt, hogy hogyan fogunk oda eljutni, csak ki kell tenni ezt a célt, és ez a cél tényleg szenvedéllyel, tűzzel hozza lázba a vezetőket. Ha most itt összekapcsolhatom a kék óceánt Bob Proctori célokkal, akkor azt látom, hogy a Kim Mabon nagyon jó eszközöket állít fel, hogy hogyan lehet magunkat gondolatba kivinni ezekből a keretekből, ezekből a határokból, ezekből a régi paradigmákból, és valami újat, nagyot alkotni.
Az nagyon fontos leszögezni, hogy nehogy ebből félreértés legyen. Nem az a cél ebben a pillanatban, hogy akár az A, akár a B, akár a C, hogyha Bob Proctortól veszük a cél megfogalmazásokat, hogy ezeket mi bíráljuk. Hanem sokkal inkább, ugye a kérdés az az, hogy hogyan lehet, milyen célokat érdemes felállítani ahhoz, hogy a kék óceán stratégiát meg tudjuk alkotni. Tehát nem az a probléma, rosszul fogalmaztam, nem az a helyzet, hogy az A-típusú cél nem jó, a B-típusú cél nem jó, és az egyetlen üdvözítő az a C-típusú cél, hanem azt boncolgatjuk, hogy a kék óceán stratégia valós megalkotásához igenis kell egy olyan vizionális cél, ami túlmutat az eddigi elképzeléseinken, eddigi paradigmáinkon, és igen, egyszerre izgalommal, és egyszerre félelemmel is lát el minket.
Köszönöm, Miki, hogy ezt itt kihangsúlyoztad, mert ez valóban így van, mint ahogy mondtam korábban, hogy a vörös óceán a szerves része a piaci térnek, és volt is, van is, és lesz is. És hogy itt tényleg az a fontos, hogy merjünk elindulni a kék óceánba, merjünk, és hogy az ott valóban a C-típusú céllal találkozik. Mert miért is? Azért, mert sokkal több van bennünk, mint amit valaha elképzelni tudunk. Határtalan potenciállal rendelkezünk, és mint ahogy már múltkor is, amikor az agyunk kapacitásának a növeléséről beszéltünk, ezt már jeleztem. A kék óceán stratégia, a Bob Proctori C-típusú célok, de legfőképpen a Kraft C betűje, a kreativitás vezetői minőség mind azt szolgálja, hogy lépjünk ki és alkossunk valami nagyot, és a vezető, a felső vezető ennek a katalizátora, kapitánya, vagy akár mondhatjuk úgy, karmestere.
Azt hiszem, ezzel a mondattal nagyon szépen le is zártuk a kreativitás és a stratégia cél összefüggéseit. Bea, nagyon szépen köszönöm a mostani beszélgetést is neked.
Én is köszönöm, Miki.
És nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Maradjatok velünk, következő epizódban is. A Kraft legyen veletek.
Hatáskor.